Az éjszakai álomképben egy nagyobb méretű, erős, ponyvaszerű anyagból készült, narancssárga színű táskát láthattam. Ez az íróasztal méretű, sarkainál ívesen lekerekített lapos táskaféleség egyszerűen csak ott hevert a földön. Tudtam, hogy belseje értéket rejt. Ezért óvatosan elhúztam a rajta lévő cipzárt. Ahogy kezemmel a táska mélyre nyúltam, megtapintottam benne egy átlagos méretű pénztárcát. Ez az. Csillant fel a szemem, és arcomra egyből mosoly ült. Úgy szorította magamhoz az ismeretlen kincset, mint a kisgyermek az apukájától nemrég kapott játékautót. Amikor kicsatoltam a patentot, és kettéhajtottam a tömött bőrbukszát, számos érdekes dolog került elő belőle. Mindenre sajnos már nem emlékszem, de a papírpénzekre és a női képre igen. A pénztárcában több tucat kisebb-nagyobb címletű bankjegy sorakozott. De hogy ezen anyagiak melyik nemzethez tartoztak, azt már nem igazán tudtam megfejteni. Előkerültek még olyan papírok is, amelyeken női alakok voltak ábrázolva. Egy női személy fotója, alatta pedig a képhez tartozó, rövid, szöveges, ismertető üzenet. Úgy, mint valami tájékoztató, vagy mint egy kártyalap a játékban. Azt hiszem, az álomban még magyarul el tudtam olvasni a kártyán lévő pici, apróbetűs részt, de ébredés után emlékeimben ebből szinte semmi sem maradt meg. Az egyik nőt úgy láthattam, mintha uralkodóként egy nagy királyi székben ülne. Nyakát egy vékony anyagból készült sál díszítette. Karjában itallal töltött aranyszínű kelyhet tartott, amit a magasba az ég felé emelt. Vörös ruhája alól egyik lába kinyújtott pozícióban lábujjhegyjel a földet érintette, míg a másik derékszögben csábítás jelleggel kissé maga elé húzva pihent. Az egyébként lenge öltözetű nő enyhén oldalra fordulva ült a széken, és úgy látszott, mintha diadalittasan ünnepléshez készülődne. Nagyjából ezeket az álomképeket, ezeket az ajándékokat adta az éjjel a mindenható Isten, amit ezúton is hálásan köszönök. Ahogy írom a sorokat, eszembe jut még egy mondat, amit Jézus tanított. Hasonló mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus neve, mindig és mindörökké. Ezt a bizonságot gurított elém a YouTube, a Bizonságtétel YouTube csatornán. Ez egy 7 órával ezelőtt feltett bizonság, álom. És az utolsó bekezdésről a Jézustól, amit idézett a kedves bizonságtévő, arról majd később fogok beszélni. Előbb elmondanám azt, hogy mi az, amit velem láttatott meg a mindenható Isten. Sajnos azt kell mondjam, hogy nem új dolgot látok, hanem egy régebbi dolgot, amiről már folyamatosan beszélünk egy jó ideje. Amit azonban hangsúlyozni kell, az az, hogy úgy néz ki, hogy egyre többen kezdenek beszélni, egyre többen kapnak ilyen álomképeket, ilyen látásokat a mindenható Istentől. És mint tudjuk, a mindenható Isten nem mutat mást az ő gyermekeinek, mint amit már korábban megmutatott, mint ami leíratott, mint ami ki van jelentve az emberiség számára. Hisz tudjuk jól, hogy azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogyha a földiekről beszélt nekünk, és nem hittünk, mi módon hinnénk, hogyha a mennyekről beszélne nekünk. Tehát minden embernek ahhoz, hogy a lelke megmeneküljön, először a földieket kell megérteni, a földi dolgokat tisztába tenni, amelyek közé nyilván belesorolható elsősorban a bűnökkel való szembesülés, tehát a földi viselt dolgainkkal való szembesülés, az azokból való teljes szabadulás és az újjászületés. Hogyha az nincsen meg, mi hiába olvasunk mennyei dolgokról, hiába beszélgetünk a mennyről, mert ha amúgy sem fogjuk azt meglátni, mi értelme? Mi értelme arról beszélni? Már pedig teljesen biztos, ahogy megvan írva, Azok az emberek, akik ragaszkodnak a bűnhöz, nem akarnak szembesülni a viselt dolgaikkal, nincs ahogy meglássák azt. Ezért a földiekkel kell foglalkozni mindenek előtt és mindenek fölött. És én ebben a felvételben is a földiekkel fogok, és szeretnék foglalkozni, és Isten kegyelme által kifejtem, hogy miről szól ez az álomkép, amit a mindenható Isten nekem megmutatott. Egyébként így néz ki ez a nő, ugye hát szerintem a mesterséges intelligencia generált ezt a képet megrendelésre. Ugye ez egy jelkép, jelképesen nagyon szép, nagyon szexi. Azonban ő nem más, mint az a paráznasszony, akiről beszél Jézus Krisztus a Jelenések könyvében. És figyeljük meg, hogy mennyire egybevág az álom avval, amit Jézus már korábban kijelentett a Jelenések könyvében Jánosnak. Azt mondja a Jelenések könyvének 18. részében, a 7. bekezdésben, hogy úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. És a kehelyről is ír, ugyanebben a fejezetben azt hiszem, azt mondja, hogy amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. És ugyanígy fogalmaz a Jeremiás könyve is, hogy megrészegedtek a népek az ő poharából, az ő kehéből, amit felemelt az égre, az ég felé, az emberek azt látták, az emberek a kezében lévő kehet látták, és nem Istennek a beszédét, nem az ő szavát látták, hanem a paráznasszonynak a kehét látták. Az igazság az, hogy annyira felzaklat engem ez a téma, valahányszor beszélek erről, hogy annyi mindent kéne mondjak egyszerre, és zavar az, hogy már olyan sokszor beszéltem, hogy úgy érzem, hogy úgy terheli a lelkemet, tehát lehet, hogy hibát követtem el, bűnt követtem el azzal, hogy ezt elolvastam ezt a bizonságot, ahelyett az enyémmel foglalkoztam volna, elolvastam ezt a bizonságot, mert nem szeretnék többször beszélni erről, mint ahányszor atyánk akarja. Tehát bízok abban, hogy még ez is valamilyen szinten az ő akaratában benne van, hogy erről beszéljek, hogyha kell, akkor ismételten is. És eszembe jutott nekem egy másik bizonság egyébként, amit szintén nemrég olvashattam a Samária asszony blogon. Azt is fel fogom olvasni, mert egybefügg mindennel, amit a Isten gyermekei, a bizonságtevők kaphatnak. És az egybefügg minden ugye a Jelenések könyvével, ami le van írva a Jelenések könyvében. Még egyszer fel fogom olvasni ezt, mert úgy érzem, hogy fontos, hogy mindenki hallja, hogy miről is van szó, ki ez a nő, akit az ember látott álmában, akit ez a bizonságtevő látott álmában. Tehát ez, amit most fogok felolvasni, ez megtalálható a samáriai kötőjel asszony.blog.hu oldalon. Hajnalban egy olyan álmot kaptam atyánk jóvoltából, amelyben két papot láttam. Mindkettő hosszú papi reverendában volt, és nem igazán emlékszem, hogy milyen valláshoz tartoztak. Arra sem emlékszem, hogy a két pap egy valláshoz tartozott-e egyáltalán. Az első álomképben még csak az egyik papot láttam, aki arról beszélt, hogy neki már csak kb. Másfél éve van hátra a nyugdíjig. De ő ezt valószínűleg nem várja meg. Hamarabb visszavonul a munkából. Így viszont nem fog nyugdíjat kapni. Én és még valaki más is ott volt, akivel ezt megvitatta. De nem tudom, hogy ki volt az a másik személy. Mondtam, hogy nem hiszem, hogy ez így lenne, mert jogilag akkor is jár a nyugdíj, csak akkor valamivel kevesebb, mivel nem dolgozta végig az aktív korát. De ha csak másfél év fog hiányozni, akkor valószínűleg csak annyival fog kevesebb nyugdíjat kapni. Ezután a második álomképben láttam a másik papot is, aki ismerte az előző álomképben látott papot. Találkoztak ketten valami épületben, ami lehetett valamilyen templom, de nem tudom, hogy milyen vallású templom lehetett ez. Ekkor ez a második álomképben megjelenő pap hirtelen elkezdett vért hányni. Az első álomképből már ismert pap pedig meglepődött, talán meg is ijedt, de megpróbálta támogatni ezt a papot, hogy talpon tartsa, ne essen el. Ennyire emlékszem az álomból. Megértésként egyelőre annyit kaptam, hogy a két pap a különféle vallásokat képviselik világszerte. A nemrég lezajlott pápaválasztás miatt aktuális nagyon egy téma. Erről már írhattam korábban, még a pápaválasztás előtt egy másik írásban, akit érdekel, az alábbi linken elolvashatja. Samariai kötőjel asszony.blog.hu és a bejegyzés címe az, hogy kereszt a tornyon. Visszatérve a különféle vallásokra, a világon jelenlévő vallások vezetői, képviselői ismerik egymást, sőt egyfajta szövetségben, lelki paráznoságban is vannak már egy ideje egymással. Sőt, nem csak egymással, hanem a politikai hatalom képviselőivel is. Már nincsenek meg azok a nézeteltérések egymás között, mint amilyenek voltak régen például a katolikus és a protestáns vallások között. Mert ma már a feltétel nélküli szeretet és elfogadás nevében működnek ők is. Ökuménia van, és gyakran előfordul, hogy együtt is tartanak ökumenikus istentiszteleteket. Érdekes módon nem az a pap kapott gyomorontást, aki kiábrándult hivatásából, és már úgy érezte, hogy csömört kapott a hivatásától, belefáradt, elege lett az egészből, és fel akarta adni a munkáját, hanem a második pap, akinél úgy tűnt, hogy minden rendben van. Ő volt az, akinél a gyomorontás igen durva tünetei jelentkeztek. De mitől kaphatott gyomorontást? A hívek lelkének kiszipolyozásától. Bár nagyon durván hangzik, mégis ezt kaptam, hogy a papok nagy része tisztelet a kivétel, ha van ilyen, és vallásvezetők a hívek lelkéből, figyelméből, idejéből és életerejéből élnek, kiszipolyozva és a kárhozat útjára terelgetve sokuk lelkét. Beikelik magukat Isten és ember közé, azt sugalmazva, hogy Istennel nem lehet egyenként személyes kapcsolata mindenkinek, hanem feltétlenül szükség van vallásokra, közvetítőkre, közbenjárókra. Így zárják el rengeteg ember elől Krisztust, Istent. A szóban forgó pap az álomban azért hányt vért, mert a lélek a vérben van. Nézzük meg, hogy a Bibliában milyen erre utaló részeket találhatunk. Nekem több ilyen részt is eszembe jutott a lélek. Az egyik ilyen rész az, amit Jézus maga mondott az írástudóknak és farizeusoknak, az akkori vallási vezetőknek. Bár ez ugyanígy érvényes a maiakra is. Ez a Máté evangéliumának 23. fejezetében olvasható, a 4. és a 15. bekezdések között. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az újokkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlok szíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét, és szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az előlülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, Mester, Mester. Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mondja Jézus, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, nincs hierarchia az igazságban, csak a hazugságban, magyarul. Tehát magyarra lefordítva azt, amit Jézus mond, nincs hierarchia az igazságban. Istennél nincs hierarchia, Krisztusnál nincs hierarchia, csak a hazugságban, a fáraónál, a sátánnál, a parázna asszonynál, az egyházakban, a földi egyházakban. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Itt meg kell állnom egy picit, mert már valószínűleg megütközés keletkezett az értelmes hallgatóban, illetve olvasókban. Gondoljunk csak bele, hogyan is hívják a pápát Szent Atya. Azt hiszem, hogy ehhez nem is szükséges korábbi, további kommentárt fűznöm, mert a szavak magukért beszélnek. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Tovább folytatom a fenti idézetet. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok, a Krisztus. Erről rengeteg bizonságot tettünk. Isten kegyelme által, az ő jósága, féltő szeretete által rengeteg bizonságot tettünk, hogy az Úristen hogyan gyógyította meg azokat, akik őt keresték teljes szívükkel, hogyan gyógyította meg őket testi betegségeikből, gyógyíthatatlannak ítélt testi betegségeikből. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok, a Krisztus. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, vallásvezetők. mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, vallási vezetők, mert felemészitek az özvegyek házát, és színből hosszasan imádkoztok. Ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerültek a tenget és a földet, hogy egy pogányt katolikussá, keresztényné tegyetek, és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. A következő idevágó rész a Bibliából, a Jelenések könyvének a nagy paráznáról szóló részében, a 17. fejezetében található. Első és a 18. bekezdéseket idézem. És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem, jövel és megmutatom néked a nagy paráznának tárhoztatását, aki a sok vizen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakósai, akiknek pápa kell, és nem Isten, akiknek Vatikán kell, és nem az Úr Jézus beszéde, hogy feltámadjanak. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és 10 szarva vala ez a földi hatalom. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárládba, és megékesítetett vala aranya és drágakővel, és gyöngyökkel kezében egy aranypohár vala, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával, és az ő homlokára egy névvala írva titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Miért van olyan sok misztikus dolog a katolikus vallásban? Fehér füst, meg fekete füst, meg orgonaszó, meg különböző misztikus szertartások, meg füstölöktetők, meg ceremónia, meg nagy köntösök, meg minden. Minek ennyi bűvészmutatvány emberek? Miért olyan titokzatos Isten? Isten nem titokzatos. Ő kijelenti magát minden őt keresőnek. És láttam, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől. Az asszony, ami az elbukott hazug egyházat, a hatalommal, a földi hatalommal, a pénzzel, a jóléttel paráználkodó egyházat, a hazug tanokkal, misztikus tanokkal paráználkodó egyházat, a minden vallásra összefekvő egyházat jelképezi. Az asszony részeg vala a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. És nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. És mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszonynak titkát, és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és 10 szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel, és megy a vesztelemre. A fenevad, hogy a földi rendszer, akik hisznek a földi rendszerben, a politikusokban, a földi vezetőkben, celebekben, énekesekben, sztárokban, akik beálltak kampányolni Romániában és Székelyföldön is. Akik hisznek a rendszerben, a fenevadban, ők is mennek a vesztelemre, mert a rendszer a vesztelemre megy. Akinek a lelkében a rendszer van, mert abban hisz, és abban van a reménysége, a fenevaddal együtt megy a vesztelemre. És a föld lakósai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, e világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. Miért mondja azt, hogy vala és nincs, noha van? Azért, mert volt, de megy a vesztelemre, tehát el fog tűnni. Tehát ítélet alatt van, ahogy mondja az Úr Jézus. Ítélet, e világ fejedelme, a fenevad, megítéltetett. El fog pusztulni, Isten le fogja teljesen rombolni, mint ahogy már többször lerombolta, újbolt, ugye a fenevad már korábban megsebesítetett, ugye, és meggyógyult. Sokszor meggyógyult a fenevad, viszont Isten mindig lerombolja és megöli. Akik a fenevadban hisznek, a földi rendszerekben, az ádámi rendszerekben, a bábeli rendszerekben, az Európai Uniós rendszerekben, a vallási rendszerekben hisznek, azok a lelkek mind a vesztelemre mennek, mert hisznek a fenevadnak. De miért hisznek a fenevadnak? Azt mondja Zárójelben, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe e világ alapítása óta. Tehát azért hisznek, mert a nevük nincsen beírva az élet könyvébe. Tehát nem ismerték meg az élet könyvét. Nem ismerték meg az élet fáját. Nem ismerték meg Krisztust, Isten kijelentését. Nem akartak szembesülni a bűneikkel, a macsokkal, nem akartak megszabadulni attól, hanem megszerették azt, hozzászoktak ahhoz, és nem kell nekik az igazság, nem kell nekik az élet, hanem az kell nekik, hogy azt csinálhassanak, amit akarnak, mint hogy eddig is azt csinálta, amit akart az ember, az istentelen ember, akinek a neve nincsen beírva az élet könyvébe. A választásokkor, szavazáskor, vakcinázás, népszállás. Hányszor beszéltünk arról, hogy az Úristen mi, hogyan vélekedik a választásról, a szavazásról, a népszállásról. Ő a gyermekeit már megszámolta. Az ő gyermekének a neve be van téve, be van írva az életkönyvébe. Tehát az embernek a neve nem lett benne az életkönyvében is, és a halálkönyvében is. Mert a rendszernek a könyve jelképesen, a fenevad könyve, ugye, az megy a vesztelemre. Akinek oda van beírva a neve, az szintén a vesztelemre megy. Akinek be van írva a rendszerbe, a rendszernek a könyvébe a neve, az nincs ahogy az életkönyvébe is be legyen írva. Azt mondja Illés prófét, hogy még meddig sántikáltok kétfelé. Jézus azt mondja, hogy nincs középút, a széles út van és a keskeny út van. Aki nincsen velem, az ellenem van. Aki nem velem gyűjt, az tékozol. Nem szolgálhatunk két urat, a mammont és Istent is. Ez lehetetlen. Tehát hazugság, hogy az embernek a neve be lett írva mind a két könyvbe. Hogy a földön is jólétben élhet, a földön is megkap bőségesen mindent, jól érzi magát, meg nincsen semmilyen problémája, és a mennyben is tökéletesen lesz minden. Nem emberek, ez nem így van. Aki itt a földön elvette jutalmát, akinek a földi jutalom kellett, és nem arra vágyott, hogy a lelke legyen békességben, az az embernek a neve még mindig a fenevad könyvébe van beírva, és nem az élet könyvébe. Itt az elme, amelyben van bölcsesség, a hét fő, a hét hegy, amelyen az asszony ül. Király is hét van, az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely valahogy is nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való, és a vesztelemre megy. A fenevad a vesztelemre megy, a rendszer a vesztelemre megy, e világ ura, a sátán a vesztelemre megy, el van ítélve. Ezért, aki továbbra is embereknek hisz, emberi elképzeléseknek, emberi összefogásokban, ökuméniában, vallásokban hisz, az ember a vesztelemre megy. És sokak számára csak akkor fog nyilvánválni a vesztelem, amikor már benne lesznek, teljes mértékben. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok. Egy óráig, a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Tehát a földi hatalmak, a földi királyságok, a földi uralkodók az erejüket a fenevadnak adják, ugye? Úgymond a sátánnak, az evilág urának, a földi rendszernek. Tehát ezért tulajdonképpen az egyesülés, amit látunk a vallásokban, hogy a katolikus, református, protestáns, baptista mindenki össze van fekve mindenkivel. Ez működik politikai szinten is, ugye fenevad szinten is működik. Tehát egy ilyen világuniót akarnak létrehozni, hogy annak legyen egy feje, egyetlen egy feje, ugye, és az irányítson mindent. És meggyőzze az embereket a földön, hogy benne higgyenek, és őt éltessék. Miért mondja, hogy volt és nincs a fenevad? Azért, mert a fenevad, a földi rendszer a megtévesztett emberek lelkéből él. Amikor azok az emberek elpusztulnak, ő is el fog pusztulni. Hogyha azok az emberek elpusztulnak, már pedig el lesznek pusztítva Isten által. Persze Isten ad mindenkinek esélyt, hogy megtérjen, hogy kiozanodjon a részegségből, amit okoztak a vallások és a politikai rendszerek, de aki nem akar megtérni, azok el fognak pusztulni. És a fenevad, a rendszer, amely az ő vérükből élt, az ő lelkükből élt, az is el fog pusztulni. Ezek a hatalmasságok a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket. Ugye ez régesen van fogalmazva, legyőzi őket, mert uraknak ura, és királyoknak királya, és az ő vele való hivatalosok, és a válaszottak és hívek is. És mondanékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, ez a parázna asszony, akit látott ez a bizonságtevő álmában. A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek, és sokaságok, és nemzetek, és nyelvek, tehát a tömeg, a tömegnek a lelkéből él a Vatikán, a tömegnek a lelkéből él az összes vallási rendszer, a sok mutatvány, a sok hatalmas nagy monumentális emberi szemeket elbűvölő Isten tiszteletek, meg mutatványok, meg ceremóniák, azok mind az emberek lelkéből vannak létrehozva. Mert energia kell a hazugsághoz, a bűvész mutatványhoz is energia kell. De Isten nem ad energiát, erőt a bűvész mutatványra. Ezért a sátán, és a sátán által megtéveszett emberek, politikai vezetők, vallásvezetők, az emberek lelkéből szerzik meg azt az energiát, az emberek figyelméből. Turisták mennek, tömik a persejeket, egyházadó meg minden, fizetik a pénzt a hazugságra. Miért mondom, hogy a hazugságra? Azért emberek, mert Isten többször elmondja, hogy az igazság ingyen van. Még a Jelenések könyvében is azzal van befejezve a Jézusnak a figyelmeztetése, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám, személyesen hozzám, és vegye az életvizét ingyen, ingyen. Több mint 10 éve beszélek itt az interneten, és amit mostanig adhattam Isten kegyelméből, az mind ingyen volt. Szinte minden alkalommal elmondtam, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok, de a mai embernek már ingyen sem kell. A Covid-ban még kellett a gyergyói embernek, az én beszédem, a székelynek is, a magyarnak is, de most már nem kell. Meg vagyunk gazdagodva, a vállalkozás újból beindult, a korlátozásokat szépen feloldották, szépen visszamentünk a világba, a testi örömökbe, a testi élvezetekbe. Minek nekünk kiáltó szó? Minek nekünk ébresztő szó? Minek nekünk Istennek a szava? Emberek, ez történt. Úgyhogy a jellempróba megtörtént. Az elmúlt években a szétválasztás nagy mértékben, azt kell mondjam, megtörtént globálisan. Mindenki kimutatta a foga fehérét, hogy ő hova tartozik valójában, a szíve szerint. És a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Tehát itt leírja Jézus, elmondja, nem ő írta le, hanem János írta le, Jézus elmondja, hogy ez fog történni, hogy a földi rendszer, a politikai rendszer, a fenevad leveti a hátáról a piócát, a paráznanőt, a vallást, a hazug kereszténységet, a hazug parázna babiloni kereszténységet, amiben már van feltétlenikű szeretet, van Jézabel, van sátán, van misztika, van hinduizmus, van vonzástörvénye, minden van már benne, minden emberek, minden. Össze-vissza minden, mert össze-vissza feküdt ő mindenkivel, paráználkodott. Azért vannak olyan karakterek a kereszténységben, a katolikus kereszténységben, ugye Székelyföldön is jönnek ezek a életmód tanácsadók, és tanítják az embereket, Bőte Csaba, meg a Pál Feri, meg a társai, akik teljes mértékben ezotériát hirdetnek. A megtévesztett katolikus embereknek elmennek előadásra, befizetnek, elmentem a Pál Feri előadásra én is, és hangosan kiáltottam, hogy az emberek miért fizettek a hazugságét, amikor az igazság ingyen van. És ennek óriás lesz az ára, hogy az embereknek inkább kell a hazugság pénzért, mint az élő Isten szava ingyen, mert senki nem akar szembesülni a benne lévő bűnökkel, senki nem akar megtisztulni. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg lenn betelnek az Isten beszédei. Eszembe jut közben a barátomnak az álma, a Ferencnek az álma, amit az éjjel kapott, aki azt mondja, hogy a rádióban ment a román istentisztelet, a román templomi szertartás. Vajon ez mit jelent? Hát, Isten tudja, de én azt is gyanítom, hogy ez olyan is lehet, hogy ha megtörténik a szakadás megint, ugye, tehát ketté oszlik a világ, a nyugat és a kelet, akkor megint Oroszország lesz itten, és itt nem lesz semmiféle magyar autonómia, hanem mindenki azt fogja csinálni, amit a rendszer mond. És feltetőleg újból az ortodoxia fog uralkodni a templomokban, nem biztos, hogy lesz ilyen szabad katolikus templomi szertartás, meg szabad vallásgyakorlás, mert eddig szabad volt, de ezzel mi nem éltünk, hanem visszaéltünk. Paráználkodtunk, kurválkodtunk. Isten nevében kurválkodtunk a papokkal is mindenkivel. Ez történt. És az asszony, amelyet láttál, a ma nagyváros, melynek királysága van a földnek királyain. Melyik az a nagyváros? Vajon, melyik az a nagyváros? Melyik lehet ez a nagyváros? A Vatikánról ezt olvashatjuk a Wikipédián. A Vatikán hivatalos nevén Vatikánvárosi állam, gyakran Vatikánváros, latinul status civitatis Vaticanae, olaszul stato della città del Vaticano. Független városállam, teokratikus, választásos abszolút monarchia, Európában az Appennini félszigeten, a világ legkisebb területű, 0,44 nézetkilométer és népességű független állama, melyet teljes egészében körülvesz Róma, enklávé, Olaszország fővárosa. Államfője a pápa. A Vatikán, ez a nagyváros, amely nem a mérete miatt tekinthető nagynak, hanem a hatalma miatt, amely hatalom alatt tömörülnek az országok és azok mindenkori politikai és vallási vezetői, illetve amely hatalommal paráználkodnak más vallások is. És ez a nagy parázna már részek a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől, amint a fenti idézetben is láthatjuk. Tehát a dobzódást és a részegség következménye lesz majd a nyomorúság és a hányás. A következő idevágó rész szintén a Jelenések könyvében található, annak a 6. fejezetében, 9 és 14. bekezdések. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásaiknak, mind az ő atyok fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Az idő tehát szükre van már szabva, közel van az ítélet, mert ha nem így lenne, akkor nem kaptam volna most e figyelmeztető álmot atyánk kegyelméből. Erre a szűkre szabott időre utalhat az álomban az is, hogy az egyik papnak még másfél éve volt hátra a nyugdíjig. Már nem sokáig fog uralkodni emberek, tehát meg vannak számlálva a napjai. Ami persze nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor most tényleg pontosan másfél év van hátra az ítéletig. Ezt csak Isten tudhatja, hanem csupán egy utalás lehet arra, hogy már kevés idő van addig. Az álomban az a kép, amelyben azt láthattam, hogy az egyik pap megelégelte mindazt, ami a vallásokban zajlik, és hajlandó lett volna idő előtt felhagyni a hivatásával, még akkor is, ha esetleg nem kap majd nyugdíjat, arra enged következtetni, hogy nem veszett el még minden remény. Vannak még a vallásokban is olyan papok, lelkipásztorok, akik jóra való, menthető lelkek, és nem hajlandók bármire a pénzért, a mammonért. Ők, ha meglátják, hogy miben vannak, és valójában milyen hatalmat szolgálnak, őszintén Istenhez fordulhatnak, és kiálthatnak. Az atya pedig válaszol nekik, és örömmel fogadja vissza őket, az ő elveszett bárányai közé, mint ahogy Jézus példázatában is tette az apa az ő tékozló fiával. Ebben az esetben az ő lelkük is megmenekülhet a közelgő vesztelem és ítélet elől, és mindenki másé is, aki őszinte alázattal és bűnbánattal, ő hozzá fordul bocsánatért és irgalomért, mint ahogy történt az a jobb oldali latorral is a kereszten. Mert az atya mindenkinek válaszol, aki ő hozzá kiállt. Teljes szívemből kívánom. Én többször mondtam, hogy nem a katolikusok ellen beszélek, nem a katolikus papok ellen beszélek, hanem a katolikusokért, a katolikus papokért, a keresztény pásztorokért, a keresztény lelkészekért, hogy ne tartsák az embereket sötétségben. Ők is kiáltsanak Istenhez, hogy meneküljenek meg. Már több lelkész, több pásztor, több pap hagyta ott a hivatását. Isten lelkének az indítására, mert jóra való emberek voltak, hogy ne vesszenek el, és némelyek azt is felvállalták, hogy miért hagyták ott a hivatásukat. Az emberek előtt felvállalták, bizonságot tettek arról, amit megláthattak, és azáltal lelkeket mentettek meg. Teljes szívemből kívánom, hogy ezután is ez így legyen, hogy azon lelkészek, pásztorok és papok, akik felébrednek, akiket Istennek a lelke megérint, és meglátják, hogy milyen hatalmat szolgáltak mostanik, bátran vállalják fel azt, amit látnak, mert azáltal nem csak az ő lelküket mentik meg, hanem embertársaik lelkeit is. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Ezt mondja a mindenható Isten. Szokták mondani azt, hogy Istennek a hívószáma, Jeremiás 33:3, ott írja ezt. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Visszatérnék a Jelenések könyvének a 18. részéhez, olvassam el ott, amit ír, hogy vajon teljesen nyilvánvalóvá, hogy kiről van szó, kiről ad Isten nekünk álmokat, ki ez a paráznanő. Jelenések könyve, 18. rész. És ezek után látik más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből nagy szóval mondván, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak, és hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, meneküljetek a vallásokból, templomokból, gyülekezetekből, ne hozzám, hanem az Úr Jézushoz, amíg nem késő, amíg még válaszol. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerre kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki, amennyire dicsőítette magát, és dobzódott, annyi kinnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondja az ő szívében, úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jönnek őre az ő csapásai, a halál, a gyász, és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják. Most néhány napja az ő diadalának a füstjét láttuk, a fehér füstöt, hogy van egy új pápa, egy új parázna, aki irányítja ezt a gépezetet, ezt a lélekgyilkos gépezetet. De nem sokára meg fog történni az ő égésének a füstje, az ő égésnek a füstje. Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván, jaj, jaj, te nagy város, Vatikán, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéletet. A föld kalmára is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki sem veszi. Arany és ezüst, és drágakő, és gyöngy, és gyolcs, és bíbor, és sejem, és skárlát, cikkeket, és minden tinfát, és minden elefánt csontedényt, és drágafából, és részből, és fasból, és márványkőből csinált minden edényt, és fahajat, és illatszereket, és kenetet, és tömjént, és bort, és olajat, és zsemjelisztet, és gabonát, és barmokat, és juhokat, és lovakat, és kocsikat, és rabokat, és emberek lelkeit felemésztette az évezredek során emberek lelkeit. És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden, ami ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod. Erről beszél a másik fejezetben is, ahol azt mondja, hogy a föld királyai ellene fordulnak és megtapossák őt. Már nem lesz szükség ilyen vallásra. Lesz majd mesterséges intelligencia, ő majd nekünk beszél Istenről. Nem kellenek majd parázna papok, akik a mesterséges intelligenciával iratják már most a prédikációkat, mert nincsen lelkük, mert nem ismerték meg a mindenható Istent, nem születtek újjá, nem lélekből beszélnek, hanem agyból, papírról, szertartásokból beszélnek. Előre megírt szertartásokat mondanak. Ezeknek árosai, akik meggazdagodtak őtőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván, és ezt mondván, jaj, jaj, a nagyváros, amely öltözött gyolcsba és bíborba és karlátba, és megékesített aranyjal, drága kövekkel és gyöngyökkel, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság. Akit érdekel, olvassa el. Jelenések könyve, 18. rész. Visszatérnék az első álomra, amit felolvastam, hogy narancsága táska, benne a pénztárca, és benne ugye a különböző pénznemek. Tehát egyértelmű, ugye, hogy különböző pénznemek voltak, ami azt jelenti, hogy nem csak egy országnak a pénznemei voltak ottan, hanem több országnak. És egy nőnek a képe, és alatta az írás. Olyan volt, mint a királynő, és egy aranykehely az ő kezében. Tehát teljesen egyértelmű ez a Vatikán. De többször ugye beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen ugye hát régebb nem volt Vatikán, régebb nem a Vatikán uralkodott, hanem Babilon, ugye ő volt a főnök, mostan Róma a főnök, ugye a római katolikus vallás, császárnak a vallása. Régebb Babilon volt, de most az új Babilon az már nem Babilonban van, ahogy énekelte Kobor János is, hogy új Babilon épül. Tehát Isten még az énekes által is szólt, hogy új Babilon épül. Ne keressük mi Babilont Irakban, ott nincsen már semmiféle Babilon. A Babilon itt van, emberek, itt van. És persze a Babilonnak a központja az a Vatikán, a római hatalom. De ő ugye, ő az, aki irányít mindenkit, minden király fölött. Tehát ez a szellemiség, ez nem csak a Vatikán, hanem nyilván, ahogy szoktam mondani, Hollywood, ez a dőzsölő, ez a gazdagságban duskáló, dorbézoló, dobzódó szellemiség, ugye, ami megfertőz az embereket, tehát mindenki gazdagságra vágyik. Menjél fel a Facebookra, és figyelj meg, hogy minden újságíró, minden celeb, minden ilyen influencer a gazdagokat emeli fel, a babiloni királyokat és királynőket emeli fel. Az emberek irigyelik őket, tehát miattuk szegények, de mégis őket báványozzák, mert nincs Isten, nincs Istenük. Nem ismerik a vallás istenét, ami egy halott Isten, egy kitalált Isten, de az élő Istent nem ismerték meg. Az, hogy a táskában tudod, az a pénztárca, hát az teljesen biztos, hogy Jézus itten a Szántóföldben elrejtett kincsnél nem arra a pénztárcára gondol. Tehát az a pénztárca, amit az emberek megtaláltak abban a táskában, az pontosan, hogy a fenevad bélyege emberek. Ezt kell megérteni. Abban a táskában, abban a pénztárcában a fenevad bélyege. És erről sokszor beszéltem, és sokat beszéltem már, hogy mi a fenevad bélyege. Emberek, a fenevad bélyeg, amit az ember felvesz a homlokára, az agyára, a fejébe, a homloka, ugye a homloka mögött mi van az embernek. Tehát maga a gondolkodása. A fenevad bélyeg az a szellemiség, az a lelkület, ami megfertőzte, hát emlékszem, de én két világban éltem. Éltem a szegénységben, az egyszerűségben, és most élek a Nyugat-Európában, élek mostan Hollywoodban. Úgyhogy én nem költöztem el Gyergyóból, hanem Hollywood Gyergyóba költözött. Vatikán, a hazug Vatikán Gyergyóba költözött. Ő uralja az embereket. Tehát azt lehet mondani, hogy Gyergyó Szent Miklós is felvette a fenevad bélyegét. Hova vette fel? A homlokára, a gondolkodására. Bevette azt a szellemiséget. Mindenki meg akar gazdagodni, mindenki kényelmesen akar élni, senki nem akar dolgozni, mindenkinek sok pénz kell, mindenkinek a vonzás törvénye, mindenkinek a pozitív gondolkodás, senki nem akar szembesülni a bűneivel. Emberek, ez a fenevad bélyege. Érthető? Tehát maga a pénz imádat, az a fenevad bélyege a gondolkodásunkban, és a kezünkön is, mert meg is cselekedjük azt. Amit gondolunk, azt meg is cselekedjük. Ennyire egyszerű a fenevad bélyege, emberek, ezt nem kell túl misztifikálni. Mi az élet pecsétje? Az élet pecsétjének az ellentéte, a Krisztus beszéde, és annak a cselekvése. Azt mondja az Úr Jézus, aki hallja az én beszédemet, és megcselekszi azt, aki bizonságtevővé válik, és nem rejti el az ő bizonságát. Na az élet pecsétje. Az életpecsétje Jézus szava, aki azt hallja és cselekszi, az az életpecsétje, emberek. Ebben a pénztárcában, ebben a bukszában a fenevad bélyege volt. A pénz, a különböző pénznemek, a gazdagság, és ugye ott volt a császárnak, ugye a sátánnak a jelképe is, ugye ez a vörös bíborba, a bársonyba öltözött asszony, parázna asszony. Ő a fenevad bélyege. Tehát aki azt megtalálja, tehát ez a Szántóföldben elrejtett kincs, ami a pokolba visz emberek. Ez a kincs visz a pokolba. És mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy keresse az igazi kincset. A Szántóföld az a szívünk. És ahhoz, hogy Isten az igazságot megmutassa nekünk, ő fontos, hogy a szívünket felszántsa. Nehézséggel, fájdalommal, betegséggel, mert akkor az ember meg van törve, akkor tud Istenhez fordulni. De sajnos olyan szarház világot élünk, olyan képmutató világot élünk, hogy az emberek nyomorúságukban sem Istenhez fordulnak, hanem emberekhez, orvosokhoz. Egy kis szenvedést nem fogadnak el Istentől, hogy Isten felszántsa az ő szívüket, és hogy hozzá fordulnak és imádkoznak, hogy Isten gyógyítsa meg őket, úgy a lelküket, mint a testüket. Nem futunk orvoshoz, gyorsan a sürgősségére, összevagunk, pénzt gyűjtünk, mindent csinálunk, emberek szavára hallgatunk, és nem az élő Isten szavára. Így a szántóföld, ami szívünk, nem az igazi kincsel fog megtelni, hanem ezzel a kincsel. A babiloni szajhának, paráznának a kincsével, a kurvának a kincsével. Azzal fog megtelni. Az érzelgéssel, a hízelgéssel, a nyájassággal, az édeskés hazug képmutató dumákkal fog megtelni, a parázna papok dumájával fog megtelni, és nem az élőisten beszédével. És ez egyenlő a kárhozattal. Jelenések könyve 16. rész, 10. bekezdéstől olvasom. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Ne ítélkezzünk, mondjuk el, Isten mond nekünk. Nem kell mi ítélkezzünk, az ítéletet Isten végrehajtja. Mi csak mondjuk ki azt, amit ő nekünk a szívünkre helyez. Írjuk le, hangosan, a háztetőkről hirdessük. Az interneten, Facebookon, YouTube-on, élőben hirdessük Isten beszédeit. Mert minden be fog teljesedni, amit lélek által szólunk, Isten lelkéből szólunk, és Isten fog ítélni, nem mi fogunk ítélni. Azután látték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva vala, a bárányhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből, a földre, az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megelevenedett, és adaték néki, hogy a fenevad képében lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre, vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát. Mert emberi szám, és annak száma 666. Tehát a fenevad bélyege a pénztárcában benne volt emberek. Az ember kezében, és a fenevad képe a kezünkben van, azt simogatjuk. Pontosan, ahogy a rajzfilmben Aladdin simogatta a csodalámpát, mi úgy simogatjuk a csodalámpásunkat, a telefonunkat, és attól várjuk az örömöt, nincs már békességünk, nem halljuk az élőistennek a lelkét, nem imádkozunk, nem vagyunk imában, nem halljuk őt, és nem is cselekedjük azt, amit ő mond nekünk, mert a telefon mondja meg nekünk, hogy mit kell cselekedni, és nem pedig az élőisten. Kinek a bélyege van rajtad? Az élőisten pecsétje, az Úr Jézus pecsétje, vagy pedig a fenevad bélyege, a homlokodon, a gondolkodásodon mi van? Mivel van megtelve az értelmet? Milyen gondolatokkal? Az élő Isten szavával? Vagy pedig az emberek szavával? A politikusok szavával? A vallásvezetők szavával? Az influencerek, a megmondó emberek szavával? Mivel van megtelve az értelmet? És mit cselekszel? Mi szerint cselekszel? Lelkismeret szerint, amit Isten számodra megelevenít, hogy tud azt cselekedni, ami helyes, és ami le van írva, amiről Jézus beszél, és amit ő megmutatott, hogy cselekedjük azt, látogassuk meg a nyomorultakat, a betegeket, az elesetteket, a megtört szíveket, és hirdessük nekik a szabadulást, a bűnök bocsánatát. Mondjuk el, hogy mi az örömhír, hogy van lehetőségük teljesen megszabadulni a múltjuktól, a rossz múltól, a bűneiktől, és Isten feltámasztja az ő lelküket, megbocsátja a bűneiket, és hallani fogják őt, és megvigasztalja őket. Mit cselekszel? Jobb kezeden mi van? A jobb kézzel mit cselekszel? Mire használod a jobb kezedet? És a homlokodon mi van? Milyen bélyek vagy milyen pecsét van? Hasonló a mennyek országa, a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja minden kincsét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. A szántóföldben elrejtett kincs, az élőisten szava, az igazság magva, amit Isten a szívünkbe ültet, és ottan, hogyha megfogan, akkor kicsirázik, gyökeret ereszt, és felnő. Az igazság növekszik a szívünkben, a mennyek országa növekszik a mi szívünkben, és amikor a test meghal, akkor belépünk a mennyek országába, akkor már csak az lesz, amit a mindenható Isten épített a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Ha valaki engedi, hogy a szívét Isten felszántsa, akár egy kis fájdalommal, egy kis betegséggel, vagy bármivel, kis nyomorúsággal, nyomorúságában nem emberekhez fordul, nem emberek tanácsában bízik, nem emberektől kér segítséget, hanem az élő Istenhez fohászkodik, ő el fogja küldeni hozzá az ő angyalát, az ő gyermekét, és az fog neki segíteni abban, hogy ezen az úton elinduljon, és megfogadjon benne az ő szívében az igazság magva, hogy növekedjen fel, és teljen meg Istennek a békességével, és lépjen rá a keskeny útra, az élet keskeny útjára, mert ezt a földi életet mindenki el fogja veszíteni. De nem mindegy, hogy hogy, és hogy merre megy tovább a lélek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!